The janitors went home.
Yes.
Gulyás ágyú, a Magyar Hang heti lap podcastja politikáról Gulyás Balázzsal. Mindenről, amit ön is megkérdezett volna. És arról is, amire nem is gondolt. Kicsit szemtelen, kicsit maró, mégis komoly.
Üdvözlöm Önöket, Gulyás Balázs vagyok. Önök ismét a Gulyás ágyút, a Magyar Hang podcastját hallgatják. És ahogy szoktuk, először ajánlom az e-heti Magyar Hangot. Ezen a héten Tálas Péterrel indítunk a címlapon, ugye ő egy biztonságpolitikai elemző, nyilván mi másról kérdeztünk egy biztonságpolitikai elemzőt az ukrán-orosz háborúról, rákérdeztek kollégáim arra is, hogy lesz-e világháború, vajon ebből a konfliktusból, és hogy vajon bevetnek-e atomfegyvert az oroszok, erre a választ majd önök el tudják olvasni az e-heti lapszámunkban. Foglalkozunk a pedagógus sztrájkkal, illetve az élelmiszerárakkal, megnézzük, hogy a térség országainkban mi mennyibe kerül, és ehhez képest mi mennyibe kerül Magyarországon. És aztán, ahogy megszokták önök már, szokásos mennyiségű publicisztika, vidéki riport és karikatúra. És az e-heti vendégem Ungár Péter, az LMP társelnöke, országgyűlési képviselő. Üdvözlöm, képviselő úr!
Jó napot kívánok!
Képviselő úr, miért hagyta Cserben Szombathelyt?
Nem hiszem, hogy Cserben hagytam, szerintem volt egy előválasztás, és annak a következményeit levontam.
De akkor nem azoknak van igaza, akik azt mondták, hogy ön oda ment az előválasztásra, sok pénzt, paripát, fegyvert belefektetett az előválasztási kampányba, aztán levonult a hadszíntérről, mivel kikapott, és el is hagyta. Tehát nem úgy lenne önazonos, vagy hiteles, hogyha ott maradt volna, és továbbra is foglalkozna a városi ügyekkel?
De ez nem
ügyekkel.
Igaz, hogy utána levonultam volna, hát a Hende Csaba tevékenységével szembesítő kampányt, azt folytattam
az előválasztás
végén. Ugye volt egy ügy arról, hogy nem tudtam megmondani pontosan, hogy hol lakik, melyik lakás béreli az országgyűlési hivataláról, melyik nem. Ezt én vittem, ezt az ügyet. Meg hát legutoljára Nemény András polgármester úrral szerintem 24 órája beszéltem telefonon, tehát azért aktív élő kapcsolatban voltam ott nemrég, adtam egy interjút is az egy helyi lapnak.
Nem is akármiért azzal, majd szeretnék még
úgyhogy foglalkozni. Tehát, hogy nem úgy vonultam le Szombathelyről, hogy többet nem fogok vele foglalkozni, vagy azt sem állítanám, hogy soha többet nem indulnék ott, sőt, lehet, hogy még indulnék ott.
Igen?
Igen. Csak nem gondolom, hogy ide az oroszlánt, ez a válasz egy előválasztási kudarc után.
Ebben az interjúban, amit ön is felhozott, ez a nyugat.hu-n jelent meg, ott azt mondta, hogy az országgyűlési választások után járt utoljára Szombathelyen, meg most talán az interjú miatt. Ez mégiscsak olyan az íze ennek, hogy hát nem kellettem Szombathelynek, akkor én ezt föl is adom, föltartom a kezemet, és hagyom, hogy aki ott elindult, aztán végül foglalkozik a város ügyeivel.
Nem, én azt gondolom, hogy valamilyen módon része leszek még a szombathelyi közéletnek egy ideig.
Rendben. Ami miatt találkoztunk, meséljük el az előtörténetét, mert az ilyen kis színes.
Találkoztunk a villamos megállóban.
A sztori úgy kezdődött, hogy találkoztunk a villamos megállóban, és én megkérdeztem öntől, hogy hát meghallgatta, hogy milyen csúnya dolgokat mondott őről Hadházi Ákos. És aztán abban maradtunk, hogy küldök kérdéseket, ahogy ilyen klasszikusan ez szokott zajlani újságíró meg politikus között, hogy majd én küldök kérdéseket, aztán ön vagy válaszol, vagy nem. És aztán tulajdonképpen mind a kettőnknek az ötlete támad, hogy hát miért nem beszéljük ezt meg a podcastban. Úgyhogy most én lejátszanám azt a részt a Hadházi féle interjúból, hogy a hallgatóknak felidézzük, hogy pontosan mit mondott Hadházi Ákos. Az LMP-ben ki volt Rogán Antalnak a postása? Ugye volt egy interjú a Válasz Online-on két hónapja, amiben ön megpendítette ezt, de nevet nem mondott. Ki volt?
Én alapvetően, hogy mondjam, ha lehet azt mondani, hogy az én brandem az, hogy azt szoktam csak mondani, amit bizonyítani tudok. Azt állítom, hogy volt ilyen. A nevet nem mondtam, mert nincsen bizonyítékom. Azon viszont nagyon csodálkoztam, amikor, és felhívnám a figyelmet, hogy amikor Ungár Péter a ATV-ben megkérdezték, ugyanezt a kérdést feltették neki, akkor erre ő nem válaszolt. Tehát ezt érdemes visszanézni.
Tehát akkor Ungár Péter volt az a postás?
Én azt tudom mondani, hogy nagyon meglepődtem, és mindenkinek javaslom megnézni azt az interjú részletet, ahol őt megkérdezték, és ő azt mondta, hogy erre nem válaszol, kifejezetten kérte, és nem mondott sem nemet, sem igent, nem válaszolt. Ez egy számomra.
Képviselő úr, Ungár Péter volt az a postás?
Én az előbb mondtam azt, hogy akkor muszáj mégis hosszabban beszélni, tehát engem az érdekel a politikában, hogy ne hazudjak, van, amikor viszont valamit nem kell mondani. Tehát, hogy azt nagyjából szerintem tudtam tartani, hogy nem nagyon sok olyan eset volt, amikor nem mondtam igazat, de azt is el kell mondani, hogy volt, amikor nem mondtam el valamit. Most azt tudom mondani, hogy volt ilyen, és azt tudom mondani, hogy nagyon csodálkoztam rajta, hogy a LMP jelenlegi elnöke nem volt hajlandó válaszolni.
Szóval ez a bejátszás. Fejtsük fel onnan, hogy tudott erről, hogy volt egy ilyen üzenet a Fidesz részéről, hogy valamilyen törvényjavaslatot célszerű volna az LMP-nek beadni, azt hiszem, hogy így pontos.
Készültem, ugye én visszanéztem a jegyzőkönyveket, e-mailezést, hogy mi történt, mert bevallom, hogy én sem emlékeztem rögtön, mert ugye azért ez jó pár éve volt, tehát nem volt friss emlékem erről, itt ugye az történt.
Bocsánat, ez a 2018, én jól matekoztam
2010 ki körülbelül? Előtte. Ez a plakátháború, amikor ugye azért akartak módosítani a plakáttörvényen, hogy Simicska Lajos ne tudjon a Jobbiknak átadni plakátokat, ez volt a lényeg. És nem volt meg, mert az időközin elbukták a kétharmadot.
Igen.
És ezért voltak rászorulva egy külső partnerre.
És ez lett volna az LMP?
Nem, ez mindenkivel megpróbálkoztak, tehát megpróbálkoztak az összes párttal, ugye kilépett ennek hatására Szerényi Zsuzsa az Együttből, nem tudom, hogy ez így mennyire van meg, ilyen is volt, és a szocialisták aztán be is adtak egy módosítót, amit a Botka visszavonatott velük, vagy valami volt. Nálunk a következő volt, emlékeim szerint. A Fidesztől jött egy amúgy nagyjából nyilvános ajánlat mindenkinek, hogy lehet kérni azért cserébe, hogyha itt biztosítják a kétharmadot. Az én hihetetlen, szörnyű, hogy mondjam, fedett operációm abból állt, hogy én ezt közöltem, hogy van egy ilyen jellegű, nem beszéltem Rogán Antallal erről, tehát ez nem értem, hogy Rogán Antal ebben hogy jött bele, mindegy, ez pont lényegtelen.
Tehát nem Rogán Antaltól?
Nem Rogán Antaltól, ez nagyjából nyilvánosság előtt történt, tehát nem volt ebben egy ilyen...
hogy nagyjából nyilvánosság.
Tehát, hogy azt nem tekinteném egy fedett üzenet átadásnak, hogyha mondjuk valaki a parlamenti folyosón beszél a másikkal, az nem a legkonspiráltabb hely, de ráadásul, most milyen, elmondok igen, még, igen, csak hadd fejezem be, tehát egy ilyen, és mi nálunk az a döntés volt, hogy nem veszünk ebben részt, nem is adott be az LMP módosítót. Én visszanéztem direkt, amikor erről a belső elnökségi vita volt, hogy adjunk-e be vagy nem, én még vélemény sem nyilvánítottam. Tehát én ott ültem, nem értek az ilyen jogi, mert ez egy ilyen nagyon komplex jogi vita volt, hogy akkor a vadplakátoláshoz hogy aránylik meg, hogy végül is az erőlelépés volt az eddigi helyzetről, hogy csak fix áron lehet plakátot venni, és akkor erről volt egy komplex jogi vita, én nem értek hozzá, ezért nem nagyon folytam bele, és alapvetően véve onnan lehet tudni, hogy ebben ilyen nagy fedett operáció nem volt, hogy semmit nem adtunk be. Tehát mi nem vettünk ebben részt. Az egésznek a sejtetése nekem abból a szempontból problémás, hogy én értem, hogy rám könnyű édesanyám miatt mondani, hogy ez biztos én vagyok.
Meg de ez nem egy ilyen örök pajzs is egyben, hogy édesanyám miatt rám könnyű mondani, és akkor van ez a pajzs, és akkor...
Biztos igaza van, valószínűleg használom is így, de tehát szerintem azért a 2018 előtti ciklus, amikor én az elnökségi tag voltam, azért ott egyértelműen látszott, hogy én Hadházi Ákossal egy oldalon szavaztam abban az elnökségben szinte végig. Ha végignézném, szerintem 90%-ban ugyanúgy szavaztam.
De ezzel most mit akar mondani?
Hogy én azért nem értem, hogy miért állít bárki olyat, aki akkor abban az elnökségben benne volt köztük Hadházi Ákos, hogy itt én voltam az, aki a Fidesz rejtett ügynökeként szét akarta verni a pártot, mert engem ugyanúgy megbüntettek a végén az összefogás miatt azok, akik szerintem tényleg szét akarták verni a pártot amúgy, azért, mert Hadházi Ákos oldalán szavaztam végig abban a másfél évben.
Miért nem válaszolt akkor az ATV-be? Az tényleg olyan fura helyzet volt.
Mert nem tudtam, mert évekkel ezelőtt, hát én nem fogok olyan dolgokat válaszolni, nem is tudtam, hogy volt. Őszintén nem emlékszem. Nem emlékeztem. Most emlékszem teljes minden részletére, bevallom őszintén. Szerint, és még egy dolog, ez az árulók meg ügynökök az ellenzékben dolog, azért én nekem az is fölmerül néha, hogy ez egy ilyen nagyon könnyű válasz egy komplex kérdésre, ami az ellenzék sikertelensége. És én például azt kétségtelenül mondom, hogy nekem mondjuk más a Tehát nagyon sok ember van a Fideszben, akiről az én megítélésem és Hatházi Ákos megítélése nagyon más, vagy, de most mást is tudok mondani, nem csak Hatházi Ákos, vagy az ellenzéki politikusok egy részének a megítélése nagyon más, és ettől még azt gondolom, hogy az ellenzék sikertelenségének sokkal strukturálisabb okai vannak, mint hogy XYZ, akire médiában rámondják, az egy ügynök.
Ez a folyosói beszélgetés, ez kivel volt?
Viszont én
aztán... Nem fog válaszolni, amikor egy politikus úgy kezdi, hogy viszont...
De nem fogok. Elmondom, én nem fogok válaszolni.
Igen?
Én tudom, hogy ez tőlem furcsán hangzik, ebben egy régi típusú úriember vagyok. Tehát nem fogom előadni, hogy kivel milyen, se amikor a Mandiner Gyurcsány Ferencről kérdezett, hogy milyen gyakran, mikor beszélek vele, se amikor a fideszesekkel. Bevallom őszintén, hogy én szerintem hát nem volt olyan, hogy valamit én fideszestől úgy tudtam volna meg, hogy azt a többi ellenzéki párt vezetésében ne tudták volna még. De azt hiszem, nem tudok ilyen információt mondani.
Jó, de vezető fideszes politikus volt, aki üzenet?
De ez nem úgy volt, hogy odajött hozzám, átadott egy papírlapot.
Hanem, hogy egyébként beszélgettek?
Hanem nem, de ezt többször elmondták, Péter, ezt mindenkinek elmondták. Ezt elmondták az együttnek is akkor, ezt elmondták mindenkinek.
Azt én értem, hogy mindenki sáros, de én most az ön sarával akarok
én nem voltam sáros. Tehát, hogyha nekem elmondják, hogy van egy ilyen ajánlat, én nem tudtam ebbe egyedül dönteni, mert nem voltam a pártvezetője. Elmondtam a pártvezetésnek, hogy amúgy ők ezt mondják. Majd azt mondta a pártvezetés, hogy bocsánat, nem. Azt mondtam, oké, akkor nem. Hát ez azért nem egy olyan nagyon...
Jó, tehát ez egy vezető fideszes politikus volt?
De nem fogom elmondani, ki volt ez.
Nem azt kérdeztem, hogy ki volt, tehát ezzel nem közelebb akarok jutni, csak akarom tisztázni, hogy jó, tehát akkor jól foglalom, akkor inkább úgy kérdezem, jól foglalom össze, hogyha azt mondom, hogy Ungár Péter 2014-18-as ciklusban valamikor találkozott az országgyűlés folyosóján egy vezető fideszes, vagy nem vezető, de fideszes politikussal, aki a beszélgetés közben azt is felvetette, mint ahogy más pártoknak is egyébként felvetette a Fidesz, hogy beadhatnának egy törvényjavaslatot, amiért az LMP később kérhetne valamit. Ezt ön továbbította a pártvezetésnek, amely ezt elvetette, és itt lezárult a sztori. Jól foglaltam nagyjából?
Igen,
össze?
Azt egy kiegészítés, hogy nem az LMP kérhetne érte valamit, hanem maga a törvényjavaslatban lenne valami kompromisszum.
Ezt én nem értem.
Hát, hogy a vadplakátolás volt, azt hiszem, hogy azt viszont engedik. Tehát, hogy maga a törvényjavaslat...
Most értem meg, hogy ez a vadplakátolás hogy jött a képen. Akkor nem mertem még megmondani, mert nem értem.
Így.
Jó. Oké, akkor zárjuk le, a hatházi téma kipipálva. Valóban volt ez a csodálatos nyugat.hu-s interjú, ami, hát nem tudom, mondhatok egyet, de elég kaotikusra sikerült, olyan ugrálósra, és akkor diplomatikus voltam. Ebben volt egy mondat, amit én nem értettem szintén.
Ez valószínűleg nem az ön hibája.
Igen. Nem, ki tudja. Azt mondta, hogy azért nem vagyok alkalmas, mármint ön miniszterelnöknek, mert egy neurotikus, fehér, meleg, zsidó férfi vagyok.
A fehéret amúgy nem mondtam.
Én
nem, hogy úgy emlékszem, ezt nagyon erősen tudom igazolni, nem mondtam olyat, hogy
jó,
fehér.
Jó, ez engem nem is a fehér érdekel, engem az érdekel, hogy már többiről tudtunk eddig is, de mi az, hogy neurotikus?
Hát, hogy az embernek nagyon sokszor önmagát megcáfoló, vagy tehát nagyon sokszor ilyen olyan gondolata van, hogy jól csinálja el, amit csinál. Hogy
tehát önmagával vívódó?
Önvívódó, igen.
De megnéztem a értelmező szótárban, és sokkal csúnyább ennek a definíciója, most nem olvasom föl, de itt tanakodtunk a szerkesztőségben, hogy Ungár Péter mitől neurotikos. Oké, akkor ezt megtudtuk. Viszont ezt a meleg zsidó férfit, ezt már egy korábbi interjúban is olvastam én. A zsidóságet megéli valahogy egyébként?
Most lesz mindjárt hosszú nap holnap.
Hogy milyen?
Hosszú nap. Új év.
Ja, ez a rossz...
A böjt. Böjt, igen. A jomkipuri böjt lesz holnap, amit nem fogok tartani. De amúgy...
De jár zsinagógában?
Most voltam, ez egy nagyon változó dolog, értelemszerűen identitásom része. Azért mondtam ezt valójában, vagy ez ennek a mondatnak a lényege, hogy... Szerintem, remélem, hogy a választók meg akik hallgatják, azok számára üdítő, hogy ha egy politikus mert mindenki azt mondja, hogy a politikusoknak mindenre alkalmasnak kell magukat tartani, hogyha így próbál valami önkorlátozó módon fogalmazni. Tehát én nem gondolom, hogy 31 évesen alkalmas lennék az ország vezetésére. Azt, és én ezt korábbi LMP-s politikusokon láttam, szerintem az is egy nagyon fontos a politika, hogy az ember saját magát jól el tudja helyezni. És én hát azért tudom magamról, hogy most ezen demográfiai adottságok véget sem vagyok egy népvezér típus.
Miért nem képzelhetünk el egy olyan Magyarországot, ahol egy meleg zsidó férfi, akár neuratikus, akár nem, miniszterelnöke lehet ennek az országnak? Miért nem egy ilyen ország felé megyünk? És miért jelenti ki 31 évesen egy, már ne haragudjon, hogy társelnökként ilyet mondok, de egy szárnyai még azért, ha nem is próbálgatott, de még csak éppen, hogy kinyitott politikus, miért jelenti ki, hogy egy meleg zsidó férfiből nem lehet Magyarországon miniszterelnök? Miért nem tudunk egy ilyen országot elképzelni, ahol igenis lehetne egy ilyen ember?
Nem azt gondolom.
Most hogy... nem önből, hanem egyáltalán ezekkel az attribútumokkal.
Szerintem el fogunk ide jutni, szerintem ebbe az irányba megyünk. Szerintem
ebbe az irányba megy az ország?
És hát most akkor megvan, hogy mit fognak tudni kiemelni majd.
Na végre.
Igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy aki azt mondja, én 2008-ban coming out-oltam, amit ugye otthoni körbe, privát körbe. Aki azt mondja, hogy például a homoszexuális társadalmi megítélése nem lett drámaian jobb 2008-hoz képest.
Jobb?
Jobb, drámaian jobb lett. És Orbán kormány ide vagy oda, ez de egy kulturális kérdés.
Mind mérjük le azt, hogy kevesebben dobálnak a Pride alkalmával, vagy min?
Hát egy átlag budapesti gimnáziumban még nem mondom, hogy fáklyás menet még mindig, de azért már egy sokkal elfogadottabb, sokkal kevésbé kritizált dolog, mint volt egy ideje, tehát ez pozitív irányba változott. Ez szerintem nagyon-nagyon nehéz tagadni, igen.
És 2080-ön hány éves volt?
Ez egy nagyon érdekes. 16? Nem.
Tehát akkor volt gimnazista?
Én gimnáziumban már.
Akkor nehéz volt egyébként?
Hát a Toldi Ferenc budai elit gimnáziumban jártam, tehát nem fogok, tehát én nagyon privilegizált környezetből jövök, ezért ezt nem tudom ilyen jól visszaadni, tehát nem az én életemre gondolok. Amúgy amit elmondtam, azt nem a saját életemből mondom csak, hanem mondjuk a velem egy idős barátaim életéből. Igen, gimnáziumban már.
Volt az ön tulajdonában egy újság, amit azonnalinak hívnak. Megjelent egy cikk a nyár vége felé a miniszterelnök és környezetének.
A Tafelspitze.
Igen, Bécsi kirándulásáról, amit a, hát, hogy mondjam, legalábbis a cikkből az jött le, hogy eléggé fényűzőre sikeredett, majd két nap múlva, vagy másfél nap múlva megszűnt az újság, legalábbis úgy döntött a tulajdonos, ön, illetve Gerényi Gábor a másik így tulajdonos, hogy megszüntetik a lapot. Volt a kettő között összefüggés?
Nem. Amikor ezt a Válasz Online le is írta egy oknyomozó cikkben, akkor 3-4 forrásból megerősítette, hogy én ezt már sokkal korábban mondtam belső körben, meg amúgy más újságíróknak is, akivel bizalmi viszonyban vagyok, tehát ez egy azt megelőző döntés. Én amúgy bevallom őszintén nevetségesnek tartom a kormányzat reakcióját erre a Tafelspitze cikkre. Tehát én nem értem. Mármint, hogy én amikor elolvastam azt a cikket, én így pont azon gondolkodtam, hogy ebben mi a... Most, hogy így értem, hogy érdekes, de hogy így nem egy olyan nagy etvasz, tehát hogy nem is értettem is. Utána, hogy ezért a külügyminisztériumból kirúgtak valamit, tehát ez egy tényleg nagyon rossz időket idéző dolog, hogy azért, mert megtudtuk, hogy miniszterelnök úr mennyire eszik Tafelspitzét Bécsben ennek. Én már, amikor írta a Válaszol lenne cikket, én már azzal az alap gondolatot se értettem, hogy miért írja a Stumpf András, hogy ez fájt a miniszterelnök környezetére, meg gondoltam, hogy ennél azért cifrábbakat írnak róla, de kiderült, hogy ebben igaza van, és tényleg fájt nekik valamilyen oknál fogva.
Jó, tehát a kettő között akkor nem volt összefüggés. Miért döntött úgy, hogy megszünteti a lapot? Akár el is lehetett volna adni, nem? Hiszen korábban is úgy volt, hogy az eredetileg Gerényi Gábor tulajdonában volt, és ön később az indulás után szállt be a labba, tehát akár meg is válhatott volna a tulajdon részétől, és akkor a lap tovább tud működni, ha talál finanszírozót.
Igen, de én ezt nem tartottam realitásnak.
Nem lett volna érdemes megpróbálni? Ugye ön 2018-ban a Magyar Nemzetre is, hát az túlzás, hogy licitál, de licitálni akart.
Ugye nem volt ott valós, olyan jellegű valós eladási szándék, hogy ez bárki igen, számára nyilvános lett volna. Tehát azért szerintem, most szerkesztő úr a médiában dolgozik, hát azért megszűnt minden hirdetés, Tehát nem, itt is lehet állami...
Nálunk nem is volt, tehát nekik könnyű a
helyzet. De hogy piaci hirdetés is rettentő rossz állapotban van, az egész gazdasági helyzet megváltozott, és hát nem volt a lapnak olyan kimagasló olvasottsága, ami ezt megindokolta volna. Mm. És én értem, hogy és bizonyos szempontból tök szép dolog, hogy mindenki elmondja, hogy mennyire színvonalas volt, meg jó volt, meg milyen jó, hogy volt, és ezzel egyetértek, különben nem finanszíroztam volna, csak ugye nem volt elég az olvasottság ahhoz, hogy ez valójában...
A Kós András időszakban sem nőtt meg az megnőtt, olvasottság?
Megnőtt, tehát megnőtt, de nem nőtt, tehát nem dráma.
Nem szignifikánsan.
Igen.
És akkor miért a Média 1-től tudja meg a szerkesztőség, hogy
erre azt kérem, hogy miután a cég majd ez az egész nyugovópontra tér, akkor ezt nagyon szívesen elmesélem, hogy nekem milyen problémáim voltak azzal, hogy ez kommunikálva lett, nem ez lett volna a szándékom, ezt amúgy rendkívül röstellem. Itt nem én voltam az, aki ezt valójában szerintem a végén rosszul kezelte.
Gerényi Gábor volt ez?
Nem fogok erről semmit mondani.
Hát ez senkinek nem mondja ki a nevét, de jó. Az azonnali miatt egyébként kapott hasonlóan, mint a 14-18-as ciklusban, a ilyen folyosói beszélgetésben.
Igen,
kapott
ezt hadd meséljem el szintén név nélkül, nagyon érdekes. Igen? Lesz. Volt egy olyan ellenzéki párti politikus,
igen?
Aki változó hanglejtések közepette felhívott engem.
Az mit jelent, hogy üvöltött?
Így.
Igen?
Hogy szedessek le egy interjút, ami vele készült.
Milyen demokratikus hozzáállás?
Nem kormány, ez ellenzéki.
Értem.
És amúgy teljesen drámai volt az egész, de ellenzéki politikusoktól én azért ott kaptam instrukciókat, hogy mi legyen, hogy jelenjen meg, mind jelenjen meg.
De jön ennek, gondolom a történet vége az, hogy nem...
Hát én nekem azért drágább volt annál az időm, mint hogy én minden ilyenért fölhívjak. Néha így elmeséltem ezeket a sztorikat Bakó Beának, nem, de hogy én most, tehát hogy még hallgassam az ő ordítását emiatt, hogy ezt én egyáltalán fölvetem, tehát ennél jobban el tudom tölteni az időm. Általában olyan lakonikus nyugalommal végighallgattam. És elmondtam, hogy nagy tiszteletre folyduljon a főszerkesztő valamelyikéhez.
A vidéki lapjai, amik megmaradnak, azok megmaradnak egyrészt, tehát ténylegesen hosszú távon, igen? És azok viszont jó befektetésnek tűnnek? Akár politikailag, akár anyagilag?
Igen.
Válaszolna összetett mondatban is esetleg?
De szerintem az egy... Tehát szerintem...
Tehát van hirdető az úgy tudjuk, on meg az EGRI ügyeken?
Azért ott is jelentősen csökkent. A vidéki nyilvánosságnak azért, mint egy Fideszen kívüli nyilvánosságnak szerintem tényleg, tehát annak egy más típusúan fontos szerepe van, mint egy országos lapnak, mert abból sok van azért.
Mint országosban?
Igen.
Igen.
De mondjuk Egerben kormánykritikus lap, ami helyi ügyekkel foglalkozik, és amúgy a polgármesterrel is egy viszonylag változó viszony. Amúgy, ha már itt tartunk, akkor... Tehát Mirkocki Ádám az, aki engem a Facebookján kritizál azért, mert az újságban mi jelenik meg, ami... Tehát, hogyha ezt egy kormánypárti...
Dézsi Csaba András is kritizál.
Hát de igen, de ott elmondjuk, hogy milyen szörnyű, a Mirkocki Ádámnál nem. Ha ezt egy ellenzéki politikusnak hagyjuk, akkor szerintem nagyon nehéz a kormánypártiaknál ezt kritizálni. Tehát, hogy azért ott ezek olyan unikális szerepet töltenek be, ami nem változik.
Az nekem újdonság volt, hogy ön járja a szociális intézményeket. Én erről újságíróként sem tudok, valószínűleg az újságolvasók akkor még kevesebbet. Miért nem hallunk erről, vagy miért nem jut ez el a nyilvánosságban? Most már amennyit tudok, azt elmondom. Ön rendszeresen jár különböző szociális intézményekbe, idős otthonokban, meg ide, meg oda, ahol tulajdonképpen egy ilyen felmérést végez, vagy országgyűlési képviselőként tulajdonképpen ellenőrzi, hogy mire költik az adóforintjainkat? Jól foglalom össze?
Igen, bár ez nehéz, mert ugye be kell jelentkezni, tehát értelemszerűen nem tudni, hogy ez
meg... amiatt a jó, új, vagy viszonylag új jogszabály miatt van, amikor a hatházékat kidobták az MTVA-ból?
Azt hiszem, amúgy igen. Ha jól tudom, tehát be kell jelentkezni.
Tehát nem lehet csak úgy, hogy jó napot kívánok,
megjött
Péter országgyűlési képviselő, ez nem működik.
Nem. És akkor beengednek, és akkor persze ez egy kérdés, hogy mennyire van előtte kifestve, felmosva, nem tudom. Oké. Okay. Én alapvetően azt, én nem is értelemszerűen az idős gondozás nekem amúgy egy szívügyem, meg szerintem egy olyan társadalmi probléma, amiről egyáltalán nem beszélünk eleget, de én a szociális szektorban dolgozóknak a képviseletét veszem nagyon komolyan. Tehát én alapvetően megnézem, hogy hol laknak az idősek, meg a fogyatékosok.
A dolgozók miatt?
Én a dolgozókkal beszélni megyek. Aha. Alapvetően. És szerintem fontos, hogy mivel őket, tényleg tehát a kormányzat egyáltalán semmi veszi, semmi nem történik velük, legalább valaki legyen, aki mutatja, hogy fontos munkát végeznek. Amúgy maguk az intézmények, mondom ezt úgy, hogy nem, pont tegnap hívott fel egy, nem, ideje már talán, de tegnap volt egy újabb, igen, egy szociális intézményvezető, aki ráadásul budapesti és nagy presztízsű, hogy ő novemberben azt mondta nekem, hogy ő hogy fog rezsit fizetni, az egy teljesen hipotetikus kérdés, mert nincs a számlán annyi, hogy ő ki tudja fizetni a rezsit. Na most én nem tudom, hogy így mi lesz. A magánidős otthonokban emeltek térítési díjat az állami idős otthonokban, nem lehet, tehát az, hogy 18 fok van elvárva, például a fogyatékos gyermekeket is tanító iskolákban, az egy teljes őrület, tehát azért most nagyon-nagyon súlyos problémák vannak a szociális ellátórendszerben is.
Elmondom, hogy milyen válaszra számítottam. Azt hittem, hogy az lesz a válasz, egy ilyen apátia van a társadalomban, és nem érdekli az embereket, se a gondozottak, se a gondozók, a helyzete, és ezek az emberek ráadásul nem is tudnak kiállni az igazukért. Azt hittem, hogy ez lesz a válasz. Ez mennyire korrelál a valósággal?
Hát ugye a idős gondozásban érintettek tényleg nehezen tudnak kiállni az igazukért, és a hozzátartozók, én azt gondoltam, hogy ez az ügy azért lesz politizálva, bevallom őszintén, mert a hozzátartozók, tehát kapjuk az állampolgári leveleket, hogy nem tudom beadni a demens édesanyámat idős otthonba, mert 2,5 éve várólista.
Igen.
De ezt az emberek egy része elfogadja, amit nem értek, mert azért fizette az ő édesanyja a szociális hozzájárulást meg az adót 40 éven át, hogyha demenciába szenved, akkor el lehessen helyezni rendesen. Hát a demencia osztályok, a megyei jogvárosokban lévő demencia osztályok kihalásos alapon ülnek. Ez egy
mi az a demencia osztály?
Hát ahol demens specifikus ellátás van.
Tehát de ez a szociális intézményeken belül, vagy ez a kórházban?
Van szociális intézményeken belül, most arról beszélek, van ahol külön az egész intézmény.
Jó, de most a szociális intézményekről beszélek.
Igen, a úgynevezett kódos vagy kulcsos részleg, tehát ahol, mert ugye elkoborolnak a demenciában szenvedők, és akkor ezért kód vagy kulcs van. De hát amúgy olyan csodálatos, szívmelengető történeteket tudok mondani, például ez Debrecenben volt, ha jól emlékszem, volt a demenciósztán egy néni, akinek az volt a mániája, hogy ő volt egy busz, ahol járt egész életében valami helyi buszjárat, és hogy ő elmegy azon a buszon, nem tudom, Hajdúböszörményből valahova. És kereste a busz megállót, és ezért a gondozók, tehát meg a mentálhigiénés munkatárs csinált egy ilyen, hát ilyen kartonból egy ilyen busz megálló táblát, ahol kirakták a menetrendet, amit ő megszokott, meg a buszszámot, és minden reggel oda leül a padra.
De jó.
Tehát, hogy azért nagyon itt olyan emberek, akik tényleg rendkívül keveset keresnek, egyszerűen képtelenség abból a pénzből megélni, nagyon lelkismeretesen végzik a dolgukat.
Most egy kivételes kérdés tennék föl. Mit kellene mondjuk a médiában dolgozóknak tennie ahhoz, hogy ezt a világot egyáltalán jobban megismerjék az emberek, meg hogy ezeket a problémákat, amiket most így nagyon-nagyon felületesen érintettünk, ezek így bekerüljenek a közbeszédbe. Vagy veszed fejszennyele, mert az 50 ezer Covid halott se érdekelt senkit.
Amúgy a médiában ez elég szépen fel van dolgozva. Tehát vannak
akkor lehet, hogy csak az én hiányosságom.
Vannak szociális ügyekkel foglalkozó újságírók, és nagyon korrektül megvannak ezek a cikkek írva. Tehát én szoktam a médiát nagyon sokkal kritizálni, és szerintem nem a médiának a problémája. Egyszerűen van egy olyan társadalmi beidegződés szerintem, hogy erről nem illik beszélni.
Aha.
És ez meg eleve az egy szörnyű dolog szerintem, hogy azok, akik intézményi ellátásba helyezik a szüleiket, vagy nagyszüleiket, vagy anyósukat, apósukat, azoknak van egy szégyenérzetük.
Igen, mert van ez a szó, hogy bedugtuk.
De hát ez szörnyű. Hát egy súlyos demens, vagy középsúlyos Alzheimer, vagy bármilyen más demenciával szenvedő embert nem azért nem szabad otthon ápolni, mert itt egy szeretett kérdés, de egyszerűen fizikailag nem lehet. Tehát azt kell megérteni, hogy ezek olyan élethelyzetek, ahol az van, hogy különben 0-24 otthon kell lennem, 53 ezer forint az otthonápolási díj, tehát ki tud kiadni a munkaerőpiacról, ki tud kiesni, ez az egyik. A másik pedig, hogy fizikailag, aki nem szakképzett, nem tudja megcsinálni.
Akinek ilyen rokona van, idős rokona, annak azt ajánlja, jól értem, hogy inkább tegye be egy intézetbe. A bedugni szót azt elfelejtjük, de tegye be egy intézetbe, mert ott jobban ellátják. Azért is kérdezem, mert nekünk volt ilyen a családunkban, és az illető gyermek, mármint az idős embernek a gyermeke, az én rokonom, az utolsó köröm szakadtáig kitartotta amellett, hogy otthon kell tartani, és mi nem dugjuk be, ő is ezt a szót használta, mi nem dugjuk be a papát az intézetbe, mi nem olyanok vagyunk, mi igenis itthon fogjuk ápolni, és tényleg mindent, egyébként tényleg mindent megtett, meg 4 órákat aludt, meg 3 órákat aludt, de a végére már ő maga is felörlődött ebben a szituációban. Tehát ön, mint aki ismeri ezt a területet, tehát inkább azt mondja, hogy próbálják meg egy intézetben
elhelyezni? Én nagy híve vagyok az intézményi ellátásnak. Az, hogy az ember az élete utolsó szakaszát asszisztencia nélkül önállóan éli, ez azoknak adódik meg, akik sajnos korán halnak, vagy akik rendkívül szerencsések. Mindannyian vegyük tudomásul, ön is, én is, meg akik hallgatják, hogy nagy valószínűséggel ez velünk nem fog megtörténni. Ez az emberi élet egyik szomorú következménye. Asszisztenciát azt tud nyújtani, aki ezt tanulja, ez egy szakma. A másik, a legnagyobb probléma ma az időseknél az az elmagányosodás. Ez minden szempontból ez van. Az intézményi ellátásnak van egy olyan pozitívuma, hogy mindig van kivel beszélgetni, nem csak a rádióval van. Persze erre, ha itt ülne mondjuk a győrújhelyi idősotthon vezetője, ő azt mondaná, hogy ez mind nagyon szép elmélet, amit én mondok, csak mivel már olyan rossz állapotú idősek kerülnek be az idősotthonba, hogy valójában a kórház, tehát az egészségügy gerontológiai osztálya lesz már az idősellátás a helyhiány miatt.
De azért, mert annyit kell várni a helyre?
Hát annyit kell várni, olyan kevés van, hogy csak a nagyon súlyos esetek, ja, ugye van az ápolási szükségletet folyamatosan emelik. Hát azt szokták mondani, aki idősotthont vezet, ha megkérdez valakit, hogy 20-30 éve még kertészkedtek az idősotthonban, ma már mi kanülözünk, meg szondázunk, tehát hogy drámaian megváltozott. De ennek ellenére azért alapvetően az elmagányosodás az a legsúlyosabb probléma, és annak nem csak a bent, tehát nem csak az az intézményi ellátás, ami bent lakásos jelent, de a nappali intézménynek, ahova nyugdíjas klub, a legjobb intézmény a világon a nyugdíjas klub, azt nagyon támogatni kéne. Bingóznak, internetes oktatás van, párkeresés van a férfiak, ugye sokkal hamarabb halnak sajnos, ebből adódóan egy bizonyos kor fölött minden férfira 4 nő jut, tehát a párkeresés a férfiaknak könnyen megy.
Most fölkeltette az érdeklődést.
Ez így van, ez így, idős adatásban így van. Amúgy, ha már még egy társadalmi probléma, az, hogy a magyar férfiak miért halnak ilyen drámaian hamar, erről amúgy egyszer érdemes lenne beszélni.
Most nem, most másról.
Most másról.
Beszéljünk a szankciós politikáról. Lesz itt egy nemzeti konzultáció nem sokára. Mivel fogsz szavazni a nemzeti konzultáció? Igen.
Nem fogom kitölteni.
Mert hogy?
Mert valójában, mert az egész egy hazugságon alapul. Tehát jelenleg Magyarországon energiára vonatkozó szankció nincs érvényben. Ugye az olajszankcióból kivételt élvezünk, a gázszankciót meg nem fogadta el az Európai Unió. Most egy nem létező szankciós politika értelemszerűen nem tudja emelni a magyar energiárakat. A magyar energiárakat nem a szankció emelte, hanem az emelte, hogy függünk attól az országtól, amely a fosszilis energiánkat nyújtja, amely háborút indított. Ez az alapja.
Ön szerint lehetett volna az elmúlt 12 évben jobban leválni az orosz energiahordozókról, mint amennyire, semennyire leváltunk?
Ugye a miniszterelnök úrnak ezt fölvetettem a parlamentben. És azt mondta, 2 dolgot mondott, hogy mennyi interkonnektort építettünk, meg hogy megvettük a Szurgutnyevtől, visszavettük a MOL részvényeket.
Jó, de az interkonnektoroknak sem értem, mert azon jelenleg nem tud jönni semmi.
Hát de ugye pontosan, hogyha megnézzük, hogy milyen arányba függtünk az orosz gáztól 2010-ben és 2022-ben, érdemi különbség nincs. Mm. És ez azért lehetett volna mérsékelni. Az épületszigetelés ellen nem tudom, hogy a legszélső jobboldali szempontból se lehet érvelni, ez az egyik. A szélenergia tiltása az egy nettó, érthetetlen blödség. Tehát erre más szó nincs, mint a érthetetlen. Egy érvet nem tudnak magukból 12
év. Mi lehet emögött?
Állítólag a kormány, tehát a Fidesz vezető politikusai szerint csúnya. Én ezt meghallottam.
Tehát, hogy a rontja
a lábkét. Na most,
ugye... Hát van egy ország, ami erről híres, hogy tele van szélmalmokkal, és
persze.
Ez az egyik nemzeti.
Az energetika azért ritkán egy ilyen szépészeti kérdés. Én erre azt válaszoltam nekik, ezt többen mondták nekem, hogy hát a Mátrai erőmű se lesz az Architectural Digest-nek a vezető lapján, elképesztő, meg hát a napelem meg van adóztatva. Persze, és azért az is milyen érdekes, hogy én emlékszem még Szél Bernadett felszólalásokra, mint talán 15-16 tájékán a napenergiáról. Kinevetve válaszoltak. Ma meg a Orbán Viktor nekem válaszként azt mondja, hogy én mit kritizálom az energiapolitikát, amikor mit tudom én hány gigawattnyi napenergia kapacitás van. Tehát azért ők nagyon sokszor úgy tesznek, mintha dolgokat mindig is gondoltak volna, mivel nem így van, és hát szerintem a szélenergián változtatni fognak, mert megérvelhetetlen.
Az LMP-nek egyébként erre a nemzeti konzultációra az a javaslata a szavazói felé, hogy ne töltsék ki?
Igen, illetve mi fogunk indítani egy alternatív konzultációt, amiben föltesszük azokat a kérdéseket, amelyek a Fidesz szerint...
Valódi nemzeti konzultáció?
Egy ilyen zöld nemzeti konzultációt, amiben a Fidesz szerint társadalmi vitára bocsátandó kérdések vannak, mint hogy a szélenergiának a tiltását fel kell oldani, meg a napelem adót el kell törölni, illetve kell a lakossági épület szigetelési.
És ezt hogyan fogják terjeszteni?
Az internetek segítségével.
Ó, különleges technika.
Egyébként... Ezt amúgy még máshol nem mondtam.
Jó, köszönöm. Minden pici morzsáért lehajolunk. Olyan típusú média vagyunk, úgyhogy ezért is lehajoltunk. Azt akartam még ezzel az egész szankciós nemzeti konzultációval kapcsolatban megkérdezni, hogy viszonylag egyértelmű, hogy ahogy ön is mondta, hogy hazugságra alapul az egész. Itt tart már, vagy ennyire erős már a fideszes médiagépezet, vagy médiának ne is hívjuk propagandagépezet, hogy itt lehet kreálni egy teljesen virtuális valóságot a saját híveknek?
Szerintem itt az a probléma, hogy azért tudják például most ezt a meccset bizonyos szempontból megnyerni, mert az Európai Unió vezetése nemhogy rosszabban, hanem feladta azon ambícióját, hogy az Európai Unió állampolgárainak bármit elmondjon, hogy mit miért csinál. Tehát nincs ellen kommunikáció.
Tudja, hogy ez kinek a veszőparipája, Tóth a VR-pádnak.
Én soha életemben nem gondoltam, hogy egyet fogok vele érteni, de hát akkor ez a pillanat is elkövetkezett. Tehát az, hogy amikor elmondja a magyar kormány a szankciós politikát, akkor nem áll ki valaki, egy bizottsági szövő, és elmondja, hogy de ezzel szemben az a helyzet, hogy ez volt a gázár, egylát csináljanak egy explainer videót, akkora apparátusuk és költségvetésük van erre, nemhogy a magyar, összes magyar ellenzéki pár, de hát ez az egy dolog, ami pénzben a Fidesznél nagyobb.
De miért nem csinál egy ilyen videót az LMP?
Csinál.
Csinál?
Csinál, csak a kettőnek nem ugyanaz, hát azért a komolyan vehetősége, mint hogy érti a...
Jó, hát az LMP-t kiveszi komolyan.
De nem az a magyar ellenzéki képviselőt, abba fogják értelmezni, hogy azért mondja ezt, mert a kormány ellenzéke.
Hát de az meg Brüsszel.
Hát de például... Rosszat akar nekünk. De hát már ugye, na most itt a másik. Tehát ugye van egy magyar biztos, aki fideszes.
Igen.
A bizottságot a Fidesz megszavazta. Von der Leyen személyesen megszavazta. Igen. A Fidesz.
Tehát, sőt, von der Leyen gyakorlatilag Fidesz jelölt is volt.
Fidesz jelölt is volt, és a Angela Merkel, akit Orbán Viktor csak pozitívan tud emlegetni, nek a rettentő, amúgy antidemokratikus, saját belpolitikai kompromisszuma miatt lett von der Leyen, aki amúgy teljesen alkalmatlan véleményem szerint, tehát az egyik legrosszabb európai politikus, azért, hogy ő a CDU-ból kitessékelje. Hát van egy ihyen német mondás, hogy hast du ein Oma schickt nach Europa. Tehát ha van egy nagymamád, meg van a dán miniszterelnök régi mondása, hogy ha valaki nagyon kiabál, akkor vidd ki Brüsszelbe,
jó,
onnan
nem
hallott.
Jó, de
ezt most dánul kérem. Nem, a korábbi dán miniszterelnök, onnan már nem hallott, hogyha valaki Brüsszelből ordít, ebből a logikából kirakták a von der Leyen, és sajnos ezért is tud ez sikeres lenni. Nem volt az Európai Uniónak erről a... És az egy... Tehát abban szerintem nagyon nehéz az Európai Unió politikáját dicsérni, hogy volt az első ukrán háború Krím 14. Dörgedelem Minsk, nagy mondat, mi történik 14 után a szankciók ellenére? Észak-Elramlat 2 ugyanaz folytatódik, mint előtte.
Igen.
És ezek után tényleg nehéz elmondani, hogy most már aztán komolyan vesszük.
Tudjuk, hallottuk az elmúlt időszakban, hogy szinte minden ellenzéki politikussal kapcsolatban van kritikája. Gerencsér Ferencet ugye, hogy mondta, hogy
kegyeleti okokból
nem beszélünk Gerencsér Ferencről. Bántott a szegény Karácsony Gergelyt, szegény Donát Anna is megkapta.
Őt azért nagy rész dicsértem.
Hát, dicsérjen téged az Ungár Péter, ezt az ősi átkot szeretném ellenfeleimre szórni. Szóval ki az a politikus az ellenzék köréből, akiről tudna valami jót mondani? Pici jót?
Gondolkodom.
Aha.
Meglepőt fogok mondani. Szerintem sokszor Kunhalmi Ágnes nagyon jól érzi a politikát.
Kunhalmi Ágnes?
Igen. Amikor volt a választási kampány, ő volt az egyetlen, aki monomániásan visszatérően teljesen igazul elmondta, hogy hagyjuk abba a putyinozást, senkit nem fog érdekelni, nem ez érdekli a magyar embereket.
Azt elmondta, akkor igaza volt.
És idő előtt, úgyhogy nagyon kisebbségben volt. Ez az egyik, akkor pozitívat mondtam. Én azt gondolom, hogy még egy emberről fogok meglepően pozitívat mondani. Nekem személyesen a viszonyom Jakab Péterrel nagyon jó, és én nagyon kedvelem a szemét.
Jó. Baseballütőt cserélnek? Vagy ez hogy kell
elkezdeni? Szerintem az ő politikai karaktere, meg az enyém, az kibékíthetetlenül ellentétes. Ennek ellenére, mint embert, a Pétert mindenek nagyon kedve.
Mint embert, az engem nem érdekel, az az önök ügye. Mint politikus kérdezem, tehát Kunhalmi Ágnesen kívül nincs más akkor.
De nagyon sok mindenkit tudok dicsérni, akkor Fekete Győr Andrást is tudom dicsérni.
No csak.
Fekete Győr András véleményem szerint, tehát most majdnem elkezdtem kritizálni, tehát nagyon sok, nagyon sok időben tudnám kritizálni, de Fekete Győr Andrásnak van egy politikai képesség, ami alapvető a politikai szakmához, hogy rendkívül kitartó.
Hát ez egy kicsi dicséret, de gondolom...
De most nem tudom még mit
látni. De gondolom lehajol minden apró morzsáért, úgy, hogy...
Akkor várjon még...
Igen.
Szabó Tímea sokkal... Tehát a Szabó Tímea valójában egy szerintem elég jó értelmiségi, aki jól érti a világ folyamatait. Sajnálatosan ez nem nagyon látszik a politikai megszólalásaiban sokszor.
Mondom, dicsérjen téged.
De valójában Szabó Tímea egy okos ember.
Jó.
Ez tényleg ez
ne bántsuk más,
mert nagyon bántottam, sajnálom.
Túlságosan.
Üzenem a Tímának, hogy ezt egy bók próbált lenni.
Igen. Szerintem tehát a próbálkozás, a hallgatóknak mondom, hogy tényleg látszódott az erőlködés a képviselő úr arcán. Az édesanyját már ő is említette, neki milyen szerepe van az ön életében, azon kívül, hogy
az anyám az egy elég jelentős szerep.
Úgy értem inkább, hogy a döntéseiben.
Mármint, hogy milyen politikai döntés?
Nyilván elsősorban ezt kérdezem. Mert azt ugye nem akarja, hogy elhiggyem, hogy önök együtt laknak még mindig.
Nem. Már nem, rég nem, ez csak így benne maradt a magyar.
Ja, igen?
Nem.
Minden esetben azt nem akarja, hogy elhiggyem, hogy egy anya-fiú kapcsolatban nincs benne az, hogy azért kikéri a véleményét.
Abból a szempontból, tehát én édesanyámat elég jól ismerem, hiszen az édesanyám. Tehát abból a szempontból minden gyakorlati politikai döntés nem kell kikérnem a véleményem, mert az ő hangja, mint belső monológ létezik a fejembe. Tehát nem gondolom, hogy tudom mindenről szinte előre, hogy mi lesz a véleménye. Tehát az ember a saját anyját ennyire megismeri. Én nagyon, tehát hogy én értelemszerűen róla csak pozitív dolgot fogok mondani.
Hát, igen.
Alapvetően az, én azt tőle tanultam, vagy vele egyetértve gondolom azt, hogy a politika, mint műfaj, a világ megértésének az ambíciójáról szól. Tehát valamit gondolni kell a világról. És én szoktam magamat sokat kritizálni, szerintem nyilvánosan, ez lehet, hogy helytelen. De, akkor most magamat fogom megdicsérni, mint ellenzéki politikus, hogy... És én értem, hogy a választópolgárok nem gondolják, hogy az egy font, tehát nem gondolják, hogy egy értelmiségit kell választani, de ez egy szakma. Ennek a szakmának van története. Tudni kell, hogy Magyarországon kívül mi történik. És én igenis magam mellett azt egy pozitív dolognak tartom, hogy tudom, ki volt Hangkiselemér, hogy nem keverem össze, mint egy magyar hangpublicisztikában a pártelnök úr megtette az Étenyi Takácsféle jóvátételi vitát, meg a népi urbánus vitát, hogy igenis tudom, hogy a nemzeti nemzeti liberalizmusnak van hagyom. És tudom azt, hogy mikor alakult a Magyar Szocialista Párt, sőt, a legtöbb szomszédos országnak a miniszterelnökét is el tudom mondani. A románt nagyon nehéz, mert az két havonta cserélődik, meg a permanens kormányválság.
Minden másodikra egy Orbánnak, úgyhogy ez mondjuk könnyebbséget jelent.
Tehát szerintem ez egy pozitívum, és ezt ehhez
és
van.
És ez édesanyja plántálta önbe ezt a mentalitást? Amikor elvállalta az LMP elnökséget, mert talán beszéltünk akkor, és tudom, hogy vívódott, hogy melyik irányba induljon el, abban kikérte az ő véleményét?
Nem.
Nem. Tehát az csak a saját döntése.
Nem, az egy annyira... tehát ott nem, most nem megbántva mondom őt, ott nem ő volt a fő gondolatom, hanem az LMP-nek a tagsága, az a politikai közösség, tehát abban nem kértem ki a véleményét.
Azt tudja egyébként, hogy önök szerepelnek egy Pintér Béla darabban? Majd az édesanyja is, meg ön is.
Azt nem tudtam, azt tudtam, hogy szerepelt édesanyám egy Pintér Béla darabban, de azt nem tudtam, hogy én szerepel.
Ön is szerepel benne.
Pedig én Pintér Bélát nagyon szeretem, a Titkaink szerintem az egyik legjobb magyar darab.
Ez ráadásul az, ugye itt az interjú előtt beszélgettünk a múlt heti címlapunkról, a Gálvölgyi interjúról, az a darab, amelyikben Gálvölgyi János játssza az egyik főszerepet, és abban ön is, meg az édesanyja is, már mind karakterek megjelennek. Meg fogja nézni ezek után a darabot? Hát, Marshall 56.
Abból adódóan tartom valószínűleg, hogy nem fogom megnézni, hogy Pintér Béla jegyeket mágus tud csak szerezni.
Ha én szerzek jegyet, akkor eljön velem?
Persze, rendezvú, persze.
Ezt öntette hozzá, de
megnézem
szívesen. Én komolyan kérdezem, megnézem. Ha én szerzek jegyet, akkor elmegyünk.
Így, megnézzük.
Jó, ezt is kipipáltuk, megbeszéltük. További kérdésem, mikor találkozott többet Orbán Viktorral, akkor, amikor mondjuk fiatal korában vagy kamaszkorában édesanyja ellen cigálta valamilyen fideszes összejövetelre rendezvényre, vagy most, hogy mind a ketten ugye tagjai az országgyűlésnek?
Hát szerintem, tehát hogy én Orbán Viktorral találkozni így többször, akkor találkoztam, amikor...
Most nem úgy értem, hogy négy szemköz, hanem egyáltalán...
7 éves voltam, és a Balaton összödi kormányüdülő ezben voltam, tehát ez volt...
Tehát fürdőgatyában találkoztak először.
Amióta képviselő... Hát a fideszes képviselők se találkoznak vele, hát pont
hát hát beszélgetnek.
Ja, hogy úgy, amikor napi...
Nyilvánosan beszélgetnek az országgyűlés színe előtt.
Nem nagyon találkozom vele. És még úgy sem nagyon, mert ugye 4 hetente jön be, azt sem mindig én mondom a frakcióból, és napirend előtt meg egy ülésszakban egyszer beszél, tehát ez nem egy komoly kapcsolat.
Kérdés.
Viszont Németh Szilárd mellett ülök, tehát vele sokat beszélgetek.
Na, erről beszéljünk, ez nagyon érdekes.
Most ez is, még egy olyat mondok, ami jó lesz önnek. Németh Szilárd egy a politikai karakterét meghazudtolva kultúrált értelmes ember.
Ez lett volna a kérdésem, hogy ő neki ez egy állarc, amit, vagy egy szerep, amit játszik?
Kultúrát, verseket ismer, én nagyon szeretem a verseket, meg a líra nagyon érdekel. Nagyon művelt lírába, jó, nagyon egyező véleményeink vannak a versekről, ilyenekről szoktunk beszélgetni. A magyar nyelvet pontosan, választékosan használja.
Mármint négy szemköz.
Négy szemköz. Most erről tudom, ez egy négy szemköz.
Egyébként nem. Hogy akkor ez egy felvett szerep, most ezt komolyan kérdezem.
Én ennyit tudok elmondani, ami, hogy most nem fogom kiadni az összes négy szem közti beszélgetést, mellettem ül, de kifejezetten magas értelmiségi módon fogalmaz.
Lakner Dávid kollégám kérdése következik.
Eurovízió?
Nem. Azt mondta, hogy mindenképp kérdezzem meg öntől, mert azt nyilatkozta nemrég, hogy már nem akar lenni az okos, ügyes, kedves, szép fiú, mégpedig Emma Thompson hatására állítólag.
Igen.
Hogy Emma Thompson az ön életében, ezt kérdezi Dávid, elnézést a hallgatóktól, szóval azt kérdezi Dávid, hogy Emma Thompson milyen hatással volt
az... Volt ez a film, aminek a nevét, nagyon fura címe van, ez a Good Luck, és akkor valami név... ami arról szól, hogy ő egy idősebb hölgy, akinek meghal a férje, és akkor egy férfi prostituált, egy fiatal, ilyen szép férfi prostituáltat fogad, mert még nem volt orgazmusa, és erről szól a film. És abban a filmben szerintem nagyon sok az életre tanító dolog van, és az egyik az, hogy nem kell egyáltalán mindenkinek megfelelni, mert amikor az ember majd 70 éves lesz, mint amilyen Emma Thompson abban a filmben, akkor majd azokra a pillanatokra fog gondolni, amikor nem felelt meg mindenkinek.
Érdemes volt föltenni Lakner Dávid kérdését.
Amúgy akkor... nagyon ajánlom azt a filmet, nem tudom, mi a címe.
Be fogom olvasni a
köszönöm.
Most nekem se ugrik be, de be fogom olvasni a műsor legvégén. Most viszont következik a desszert rovat, amiben az előző heti vendég kérdezhetett öntől, és majd ön is kérdezhet a jövő heti vendégtől, úgyhogy most lejátszom az előző heti vendégnek, Vona Gábornak az önfelé irányuló kérdését.
Én nagyon kedvelem Pétert, személyesen is ismerjük egymást, vele is volt már többször olyan beszélgetésünk, amikor politikának a nem a mindennapi aktualitásairól, hanem a távlatos céljairól beszélgettünk. Ezek közül volt is, ami talán meg is található a YouTube-on is. Ez ezzel kapcsolatos lenne az egyik, vagy ez a kérdésem hozzá, hogy szerinte a hiénák szoktak-e vadászni? Ez lenne a kérdésem.
Aztán. De ezt lefordíthatjuk, vagy ő ezt tudni fogja?
Ezt ő tudni fogja. Ezt ő tudni fogja. Ezt... Én arra lennék kíváncsi, hogy
ő... tudni fogja?
Hát majd akkor ő elmeséli.
Jó. Szóval ezt a talányos kérdést tette föl Vona Gábor. Egyáltalán miről szól ez a kérdés? És először tisztázzuk, hogy mik ezek a hiének, vagy hogyan jönnek ezek.
A hiéna egy állat, amit mindenki ismer. Ha nem, akkor az oroszlán királyból.
Jó, de azt hittem, hogy politikai
hiéna. Ez semmi közel nincs a politikához. Tehát Vona Gábort személyesen jól ismerem, egy nagyon, én is nagyon kedvelem, mint
jó, most
embert.
Akkor oda-vissza, igen.
Igen, és itt szeretném elmondani, mert az úriembertől ez így kívánkozik, hogy ezt most a nyilvánosság előtt is elmondtam, hogy Gábor, igazad volt, a hiének tényleg vadásznak is, nem csak a halott állatokat esznek. És mert volt ebben egy fogadásunk...
Én is úgy tudtam, hogy csak dőkevő.
De nem, a Vona Gábornak volt igaza, hanem vadásznak is, és volt egy beszélgetésünk egy nyilvános rendezvényen, ahol ő elmondta a szokásos, amúgy nagyon színvonalas monológiát arról, hogy a állat tokat a Disneyből ilyen szépnek állítjuk be, pedig hogyha megnézzük a természetfilmeket, akkor ez egymást eszik, meg milyen gonoszak, meg a hiének hogy vadász. És mondott egy példát, hogy a hiének hogy vadásznak le valamilyen állatot, nem tudom.
Kicsi elefántot.
Mondom, nem vadásznak a hiéneket, a hién a dögevő, és mondta, hogy ennek nézek utána, és Vona Gábornak volt igaza, úgyhogy ezt meg kell adni ezt. Erre nem számított, gondolom.
Valami politikai hiénekről lesz, az izgalmasabb lett volna, de mit tudom én, hát jó, akkor most ilyen edukációs tartalom is volt a Gulyásárjúban, és akkor most önni a lehetőség, hogy jövő heti vendégünktől, Rácz András Oroszország szakértőtől, történésztől kérdezzen.
Engem ami igazán érdekel, az az, hogy mit gondol ő, hogy mikor lett az a változás, hogy Oroszország magát a szovjet diktatúra első áldozatáként tartja számon, vagy pedig az örököseként. Mert én amikor néztem most vissza nemrég ilyen régebbi Putyin beszéleket, tehát a hatalomba kerülése utáni időszakról, akkor még folytatta azt, hogy a szovjetek, meg igazából a Lenin egy német ügynök volt, aki ráokrolyált a Brest-Litovszki békét, meg a szovjet rendszer szegény oroszokra, akik szenvedtek benne, és most meg már sok szempontból a Szovjetunió örököseként tekint magára, és hogy miért, mikor és miért történt ez a változás.
Köszönöm, hogy itt volt velünk. Sok mindent sikerült tisztáznunk, még egy közös színházlátogatást is lebeszéltünk, hiénákat, Emma Thompsont, régi Putyin beszédeket, úgyhogy tényleg tartalmas volt. Remélem a hallgatók is így érezték. Én legalábbis élveztem a beszélgetést, úgyhogy köszönöm Ugyan Péternek, szépen, hogy itt volt a Gulyásárnyúban, ahogy említettük, Rácz András lesz egy hét múlva a vendégünk a viszonthallásra.
Köszönöm.
És ahogy a hallgatóknak megígértem a podcastban, utána néztem az Emma Thompson film, amit Ungár Péter említett a műsorban, az a Minden jót Leo Grande, tényleg ajánlott kategóriába tartozik. Jövő héten találkozunk.